Kultúra. Kedden délelőtt 10 órától. Kultúra. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával március elejétől országosan zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakaszban a NÉBIH, a kormány és járási hivatalok szakemberei összesen 609 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek, közölte a hivatal. A húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat vizsgálja a hatóság, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint a tojásfesték és az élőnyúl árusítás. Az édesipari termékek, teasütemények, kalács, torma és tojásfesték előállítójának ellenőrzése során a hatóság 100 létesítményt vizsgált. Az ellenőrzések többek között az adalékanyag felhasználásra, a jelölésre, valamint a magyar élelmiszerkönyv előírásainak betartására irányultak. Összesen 8 esetben indult eljárás. Az első időszakban ellenőrzött 6 tojás csomagoló létesítményben súlyos higiéniai vagy nyomkövetési hiányosságot nem találtak az ellenőrök, a jelölések is megfelelőek voltak. Egy vállalkozással szemben azonban eljárást indult a fertőtlenített tojásminta nem megfelelősége miatt, írja a hatóság közleménye. A határidő előtt már majdnem 300 ezer kalkulációnál tart a Netrisknél a lakásbiztosítási kampány. Az új szerződések 70%-át biztosító váltással kötötték meg, közölte a biztosítás közvetítő. Adataik alapján az új biztosítást választók 28%-a több mint 40%-kal alacsonyabb díjat kapott az eddiginél. Akik váltottak, átlagosan majdnem 20 ezer forintot tudtak megtakarítani. A legolcsóbb biztosítást csak 44% választotta, és minden ötödik ügyfél pedig többet is hajlandó fizetni egy komolyabb biztosítási csomagért, vagy azért, hogy a preferált biztosítójával szerződhessen. A Netrix szerint a hátralévő időben is erős lehet az érdeklődés, hiszen tavaly az utolsó napokra esett a váltások 15%-a, ami több 10 000 kalkulációt jelentett. A felmondott biztosítások április végéig maradnak érvényben. Elindult a településvásítási program tavaszi ültetési időszaka. A program 2020-as indulását követően a tervek szerint idén elültetik a 100 000. fát, jelentette be Nagy István agrárminiszter a Győr-Moson-Sopron vármegyei János Somorján. A tárcavezető kiemelte, a településvásítási program a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés, amelynek célja a vidéki 10 000 fő alatti települések zöldítése és környezeti állapotának javítása. A mostani ültetési szakaszban 20 közönséges nyír, 27 korai juhar, 16 amerikai hás, 17 magaskőrés és 30 kislevelű hás mellett 120 gömbszivarfa kerül ki a települések utcáira. Nagy István kitért arra is, hogy az élhetőbb környezet érdekében a kormány azt a célt tűzte ki, hogy az ország fával borított területét 24-27%-ra növelje. Ezzel a céllal indult el 2019-ben az országfásítási program, amelyben csaknem 200 millió fát ültettek el országszerte. Nagyszabású, a gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indult a Betesda gyermekkórházban, amelynek célja a gyógyító terek korszerűsítése, tájékoztatott a kórház. A közlemény szerint a fejlesztés egy magántámogatásnak köszönhetően valósul meg. Mint írták, a 15 évre szóló együttműködés részeként a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek megújítása valósul meg annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságosabb és modernebb környezetben részesülhessenek ellátásban. A program első ütemében az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A fejlesztések a betegbiztonságot erősítő rendszerekre, a sürgősségi ellátás feltételeire, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés korszerűsítésére is kiterjednek, részletezték a dokumentumban. A beruházás első idei ütemében 1 milliárd forint áll rendelkezésre, amit a következő 15 évben évente 500 millió forintos támogatás követ, így összesen mintegy 7,5 milliárd forint fordítható a fejlesztésekre, közölte az intézmény.
Az időjárásról.
Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, több helyen fordulhat elő jellemzően kisebb eső, zápor, de az északi középhegység térségében jelentős mennyiség is eshet. Az északi eszél megélénkül, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a Dunántúl nyugati felén viharossá fokozódik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 6 és 10 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Mérföldkőhöz érkezett a TTH, így fogalmazott Hajdú László, a Tudomány és Technika háza tulajdonosa, a TTH színpad ötletgazdája azon a sajtótájékoztatón, amit a TTH újonnan avatott Latabár termében tartottak. A TTH színpad életében a mérföldkövet nem csak a kisebb kamaraterem avatása jelenti, hanem az is, hogy ős bemutatót, egy önálló darabot visz színre az új helyszínen a Miskolci Nemzeti Színház társulatának 4 tagja. Mindent egy lóra címmel, Csehov darabjaiból kiindulva, Mészöly Anna, Rudolf Szonya, Harsányi Attila és Vandul Ferenc készül a május 18-ai rendhagyó produkcióra. A színészek a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be a TTH Latabár termében.
Ez egy lépés, tehát nyilvánvalóan az volt az első lépés, hogy ez a hely megalakult, és aztán egy valami teljesen természetes evolúcióval eljutottunk odáig, hogy akár nyitottunk egy új helyszínt, és aztán ezek annyira, amit már mondtam neked egyébként, hogy annyira természetesen jönnek ez egymásból ezek az ötletek, vagy ezek a dolgok, hogy akkor csináljunk egy első önálló produkciót, hogy olyan, mint az evolúció, hogy egyszer tudod lenni, vagy elengeded a fát, aztán fölegyenesedsz, elkezdesz járni, és akkor ez így megy a maga teljesen természetes folyamatával. Tehát, hogy nem kell izzadni rajta, hogy most mit csináljunk, vagy nem tudom, az egyik ötlet hozza a másikat, és ez annyira jó, hogy nem... Na, hogy nem kell izzadni, meg nem tudom, ahogy összedugni a fejünket, gondolkozni, hogy mit csináljunk, hanem úgy az egyikből jön a másik, és így ez így teljesen természetes.
Bocsánat, tehát annyi, hogy a mérföldkövet, ezt úgy fogalmaznám, hogy a világtörténelem első olyan színházi előadása fog létrejönni, ami kifejezetten erre a színpadra készül, és kifejezetten ennek az épületnek a sajátosságait, vagy ennek a színpadnak a sajátosságait fogja kihasználni, és ugye hát a TTH-hoz kapcsolódó első önálló bemutató valóban, tehát ez tényleg mérföldkő, én azt gondolom, nincsen jobb kifejezés, a világtörténelem első pontosan ide készült előadása fog megszületni.
Heisman Ildikó Szepi idén 40 éve, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház tagja. 1986-ban került a Csodamalomba, az alapító tagok egyike. Bábszínészi diplomáját 1992-ben kapta meg. Írással és rendezéssel is foglalkozik, 1995-ben Nívódíjat kapott. És most már egy személyes előadásával is szórakoztatja a közönséget.
A Csodamalom története az úgy alakult, hogy nagyon-nagyon régen, nem mondom ki az évszámot még ősrobbanás előtt, Korzsényi Tibor a Budapest Bábszínházban dolgozott, mint bábos, de itt a Miskolci Varietében is volt ő táncos komikus. Na és lényeg az, hogy Miskolcon akkor nem volt még bábszínház, amikor Tibor kitalálta, hogy mi lenne, alapítana itt egy ilyen kis egyesületet, és akkor megtalálta a régi malom épületet, a szimfonikus zenekarnak az épületét, és akkor ott őt befogadták tulajdonképpen, hogy ott akkor alapítson egy báb társulatot, és ők már üzemeltek talán egy fél éve, éve, amikor is, tehát így szájról szájra hagyomány útján ment, hogy Tibor keres maga mellé, hát nyilván amatőr embereket, de akik éreznek magukban affinitást, hogy ezt csinálni szeretnék, akkor szívesen várja őket. És itt kezdődik az én történetem, hogy már ők üzemeltek másfél éve körülbelül, amikor is eljutott hozzám is a hír. És hát nyilván. Én énektagozatos voltam általános iskolában is, meg gimnáziumban is, tehát a fellépések, kórustag voltam, tehát nem álltak messze tőlem. És akkor hát érdekelne.
Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
Onnan indult a történet, a két szemed megigézett, miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen.
Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani?
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Mérföldkőhöz érkezett a TTH, így fogalmazott Hajdú László, a Tudomány és Technika Háza tulajdonosa, a TTH színpad ötletgazdája azon a sajtótájékoztatón, amit a TTH újonnan avatott Latabár termében tartottak. A TTH színpad életében a mérföldkövet nem csak a kisebb kamaraterem avatása jelenti, hanem az is, hogy ős bemutatót, egy önálló darabot visz színre az új helyszínen a Miskolci Nemzeti Színház társulatának 4 tagja. Mindent egy lóra címmel, Csehov darabjaiból kiindulva, Mészöly Anna, Rudolf Szonya, Harsányi Attila és Vandul Ferenc készül a május 18-ai rendhagyó produkcióra. A színészek a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be a TTH Latabár termében. Az itt készült összeállításunkban elsőként Hajdú Lászlót, a Tudomány és Technika Háza tulajdonosát, a TTH színpad ötletgazdáját hallják.
Ez egy minőségugrás számunkra. Eddig egyfajta befogadó színházként, vagy befogadó játszóhelyként működtünk, és ez az első alkalom, amikor természetesen nem saját színészekkel, hanem a Miskolci Nemzeti Színház színészeivel, de mégiscsak egy saját darabot teszünk le az asztalra. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más olvasatú, minőségű történet a TTH életében is. Én ezért gondolom azt, hogy ez egy mérföldkő. Szeretnénk, hogyha ez nem egyedi és első alkalom maradna, hanem több ilyet tudnánk a színpadra letenni.
Nagyon lelkesek a színészek, a Miskolci Nemzeti Színház tagjai. Ez az első alkalom, hogy így állnak most együtt itt a színpadon. Mit vár az előadástól?
Én nagyon remélem, hogy az élet komoly kérdéseit megfelelő humorral tudjuk majd boncolgatni. Nekem összesen ennyi elvárásom van az egésszel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy mind a színészek, mind pedig az a darab, amiket ők megfogtak, vagy azok a darabok, amiket ők megfogtak és összegyúrtak, az garancia erre. Aztán majd meglátjuk, mert a nézők azok nagyon egyszerűen szavaznak a lábukkal, hogyha itt lesznek, akkor szeretni fogják, ha nem tetszik, akkor nem fogjuk másodszor tudni játszani.
Harsányi Attilával és Vandul Ferenccel beszélgetek. Hajdú László úgy fogalmazott, hogy mérföldkőhöz érkezett a TTH színpad. Mit jelent ez tulajdonképpen?
Azt, hogy mérföldkőhöz érkezett a... Tehát, hogy ez egy lépés. Tehát nyilvánvalóan az volt az első lépés, hogy ez a hely megalakult, és aztán egy valami teljesen természetes evolúcióval eljutottunk odáig, hogy akár nyitottunk egy új helyszínt, és aztán ezek annyira, amit már mondtam neked egyébként, hogy annyira természetesen jönnek ez egymásból ezek az ötletek, vagy ezek a dolgok, hogy akkor csináljunk egy első önálló produkciót, hogy olyan, mint az evolúció, hogy egyszer tudod lenni, vagy elengeded a fát, aztán fölegyenesedsz, elkezdesz járni, és akkor ez így megy a maga teljesen természetes folyamatával. Tehát, hogy nem kell izzadni rajta, hogy most mit csináljunk, vagy nem tudom, egyik ötlet hozza a másikat, és ez annyira jó, hogy nem... Na, hogy nem kell izzadni, meg nem tudom összedugni a fejünket, gondolkozni, hogy mit csináljunk, hanem úgy az egyikből jön a másik, és így ez így teljesen természetes.
Bocsánat, tehát annyi, hogy a mérföldkövet, ezt én úgy fogalmaznám, hogy a világtörténelem első olyan színházi előadása fog létrejönni, ami kifejezetten erre a színpadra készül, és kifejezetten ennek az épületnek a sajátosságait, vagy ennek a színpadnak a sajátosságait fogja kihasználni, és ugye hát a TTH-hoz kapcsolódó első önálló bemutató valóban, tehát ez tényleg mérföldkő, én azt gondolom, ennél nincsen jobb kifejezés. A világtörténelem első pontosan ide készült előadása fog megszületni.
Mindent egy lóra, ez az előadás címe. Itt most a sajtótájékoztató nagyon sok minden elhangzott ezzel kapcsolatban. Ívek, mélységek, magasságok, kreténség, mit lehet tudnunk, hogyan született a darab, mi lesz ez?
Hát alapvetően ugye a Csehovnak a négy, hát három vagy négy agyon játszott komédiája, vagy egy felvonásosát fűztük össze egy darabba, mert hogy kiváló, tehát észrevettük azt, hogy hogyan és mi módon reagálnak akár egymással is a Csehov által külön-külön megírt művek, és amikor elkezdtük egybefésülni ezeket a történéseket, dramaturgiai pontokat, egyebeket, akkor rájöttünk, hogy egy egészen pici, minimális igazítása ki tud adni egy negyedik történetet, vagy éppen ötödiket, és ahhoz kellett csak egy apróságot kitalálni, ami köré viszont föl tudtuk építeni az egészet, és így tulajdonképpen ez Csehov műveinek a felhasználásával, ha szabad így fogalmazni, de természetesen megtartva minden remekségét és minden nagyszerűségét, tehát nem kontárkodtunk bele túlságosan az ő zsenialitásába, hát csak annyit, amennyit muszáj volt a mi szempontunkból, de ez is inkább csak ilyen egy-két egyértelműsítő jelenet van benne, és hát alapvetően így készült, és hát még nyilván nem vagyunk a készülés végén, mert azért megszoktuk azért, főleg a Miskolci Nemzeti Színházban is, hogy gyakorlatilag az a munkaszellemiség alapvetően az, hogy minden irodalmi anyagot, amit a kezünkbe veszünk, mi kiindulási alapnak tekintünk, és minden saját emberségünket és művészi felkészültségüket és tudásunkat beletéve létrehozunk valami újat, és ezt itt is ez a szándék.
Itt most a sajtótájékoztatón nagyon sokat nevettünk, így telnek a próbák is?
Hát próbálni így telnek egyföl, meg így fognak, és egyre így ebből fognak telni szerintem, hogy egyre. Tehát ahogy megyünk, haladunk bele egy folyamatba, hogy egyre jobban birtokba vesszük azt, amit csinálni kell, és ott onnantól kezdve már totálisan föl, vagy nyitott az ember, vagy ki van nyitva teljesen színészileg, akkor aztán ott még jönnek majd a hülyeségek, úgyhogy jó az alap. Tehát a színészek elég komoly garanciák arra, hogy ez az út, ez ki van kövezve, úgyhogy ezen már csak mennünk kell, aztán majd összepakoljuk ott persze.
Tehát van egy olyan színházi mondás, hogyha te jól érzed magad, akkor a néző is jól érzi magát. Ha a nézők legalább olyan jól fogják érezni magukat, mint mi, akkor elégedett leszek.
Itt felmerült egy olyan kérdés, hogy fogják-e érteni például középiskolások, milyen fogadtatást várnak?
Hát én biztos vagyok benne, hogy érteni fogják. Tehát ez nem egy valami szürrealista kompozíció, amihez valami olyan háttértudást szükségeltetik, ami csak 15 embernek van az országban meg, hanem ez egy teljesen nyilvánvaló történet, tehát hogy nagyon is ajánljuk szerintem a fiatalabb generációnak is.
Ja, hát ez ugye Csehovról beszélünk, ez ugye hajlamosak vagyunk egy kicsit túl gondolni a dolgokat, de itt alapvetően nincs. Itt emberekről, emberi kapcsolatokról, szerelemről, érdekekről, gazdasági érdekekről, pénzről, erről van szó. Ezeket mindenki érti, a mindennapjainkban jelen vannak ezek a fogalmak, ezek a tételek, ezek mindenképpen. Ezt ugye csak a bizonyos embereknek ezekhez az említett dolgok, motivációk, egyebekhez való viszonyát próbáljuk mutatni. Az a bizonyos kreténség, amiről beszéltünk, az, hogy egy picit nyilván a színházi nyelv, a színház az mindig szélsőségesen fogalmaz, és talán egy picit ez harsányabban, ha szabad így fogalmazni, mutatjuk meg ezeket a viszonyokat. Én nagyon remélem, hogy ez a harsányság azért mégiscsak nemhogy nehezíti, hanem inkább könnyíti a csehoviság, vagy a csehovi gondolatisághoz való eljutást, akár a középiskolások számára is.
Ha jól tudom, olyan szempontból is kuriózom a darab, hogy először állnak így négyen együtt színpadon.
Konkrétan négyen az biztos szerintem. Nem az
csak mi négyen, úgy igen. Mi játszottunk már egy darabban mind a négyen, de így, hogy csak mi, úgy valóban igen, ez az első.
Kuriózom ilyen ebből a szempontból teljes mértékben.
És miért Anna, miért Szonya?
Pont azért, amit elmondtunk, hogy pont az megvan bennük, az a kreténség és az a mélység is megvan benne mind a kettő emberbe, úgyhogy nem, tehát számomra ez ilyen evidencia volt, hogy ők velük szeretnénk, mi már össze vagyunk nőve, mint ilyen, nem tudom, zulu és horú.
Hát igen, ez ott tart ez már tényleg. De hát igazából nem volt kérdés, mert ugye egyrészt ugye maga az anyag is kéri ezt, ugye egyrészt nem mondom, hogy elvárás, de kívánalom volt az, hogy ezek az emberek, tehát remek partnerek és remek színészek, tehát alapvetően ugye ez nagyon sok mindenkiről el lehet mondani ebben a színházban, most a Miskolci Nemzeti Színházban ezt nagyon sok mindenkiről el lehet mondani, attól függetlenül valahogy ez mégis ilyen. Tehát az, akár az Attilát meg azt mondja, hogy össze vagyunk már nőve, de tényleg, hogyha azt mondja nekünk, hogy mondja három színésznőt a színházba, biztos az első kettő az Anna lesz meg a Szonya, úgyhogy hát ezért.
Attilával korábban az Európa Rádió stúdiójában már beszélgettünk arról, hogy mennyivel másabb egy ilyen latabár teremben játszani.
Hát igazából tehát a közelség az mindig jót tesz. Tehát én azt hiszem azért, mert a közelség az őszinte, a közelség, a nézőközönség közelség az mindig őszinteségre sarkalja, és őszinteségre kényszeríti a színészt. Tehát ott nem nagyon lehet idézem mondjuk sumákolni. Tehát ott muszáj minden pillanatot ezer fokon játszani, vagy ezer fokon megélni, vagy nem tudom, ezt nyilván szakmai hozzáállás kérdése. De az egészen biztos, hogy az, amikor minél közelebb vagyunk egymáshoz, annál könnyebben cserélnek helyet az energiák, és annál könnyebben kapcsolódnak össze azok az energiák, amikre nekünk szükségünk van. És ha is amennyiben ezek egyszer csak ezek ilyen vektorszerű eredőt kezdenek el mutatni, hogy a közönség energiája és a színészeké, az tényleg azt talán a sajtótájékoztatón is mondtam, hogy ez ilyen robbanásszerű eredményhez vezethet, és én azt hiszem, hogy erre minden esély megvan.
Mésző Jannát és Rudolf Szonyát kérdezem, hogy mit szóltatok ehhez a ötlethez, felkéréshez, megkereséshez, milyen ötletnek találjátok ezt a tatabártármi előadást?
Hát szuper ötletnek és lehetőségnek. Én, ahogy említettem itt a sajtótájékoztatón is, hogy nagyon örülök, amikor valami vígjátékban vagy komédiában is részt vehetek, és a humoros oldalamat is használhatom. Úgyhogy persze ebben mind a kettő van, drámai vonal is van, de azért alapvetően egy vicces dolog lesz.
Én is nagyon örültem neki. Először az emberek voltak biztosak, meg az, hogy hol, az anyag még nem, de valahogy annyira szeretek ezekkel az emberekkel dolgozni, hogy egyből igent mondtam rá, és aztán jött az anyag, és az is nagyon-nagyon tetszett, mert ezt érzem, hogy rettenetesen sok szabadságot ad ez az egész, hogy ez most egy kis kiinduló pont, ez, amit elolvastunk, de hogy annyi mindent láttam bele, hogy ezt még hogy lehet majd a próbák alatt dúsítani, és egymást inspirálva kiindulni és alkotni valamit, hogy ennek nagyon örültem, hogy van erre lehetőség.
Hallhattuk itt a sajtótájékoztató, nagy hatalmas íveket lehet majd bejárni ebben a darabban. Lesz benne humor és dráma is. Mit éreztek ezzel kapcsolatban?
Hát, ahogy Szonya is említette, azért itt még sok minden fog alakulni a próbák alatt, de már írva is. Igen, egyetértek ezzel, hogy komoly íveket fogunk bejárni, mi biztosan. Igen.
Igen, színészként erre vágyik az ember, hogy nagy íveket lehessen, hogy humorra, tehát a humoros oldalát is, igen, ahogy Anna is mondta, meg lehessen mutatni, de a drámait is igazából tényleg erre vágyhat egy színész szerintem, főleg egy darabon belül ezt megmutatni, az meg nagyon, nagyon jó.
Milyen a környezet? Ez a Latabárterem 80-90 főbefogadására alkalmas, elég családias, itt nagyon közel van a közönség. Mennyivel másabb itt így játszani, mint mondjuk a színházban, a nagy színpadon?
Hát intimebb mindenképpen. Én itt még nem játszottam, de majd jövünk Simon Zolival is játszani a két szereplős előadásunkat. Hát egyébként, ahogy Attila is említette, azért itt nagyon lehet kreténkedni majd, meg sokban, sok és nagy gesztusokat használva játszani, úgyhogy nem tudom, érdekes lesz ennek a kettőssége szerintem.
Én még a játékszínben sem játszottam egyébként soha, tényleg, igen. Csak ilyen kilépő, igen, kilépőztem, meg próbáltam, de hogy játszani még nem, úgyhogy nekem ez most egy kicsit hasonló lesz, mint ha ott játszanék, úgyhogy nekem ez egy ilyen első, vagy hát nyilván játszottam már kis teremben, tehát tudom, hogy kicsit mást követel, másfajta színjátszást talán egy kicsit, de én ezt nagyon szeretem. Én erre vágyom, hogy legyen több ilyen.
Olyan volt már, hogy így négyen ebben a felállásban játszottatok?
Gondolkodom, de szerintem nem. Főleg, hogy ennyire fontos kapcsolódásaink legyenek.
Nem volt ilyen, meg pont Annával is sokat beszéltük ezt, hogy így vagyunk néha egy darabban, de valahogy nem sokat keresztezi a sorsunk, vagy az utunk egymás, és most legalább erre lehetőség lesz, és ezt vártuk.
Így külön-külön volt, hogy Attilával sokat, vagy Fagyival, de így négyen, úgyhogy ez is öröm.
Én Fagyival kevesebbet voltam összeosztva, vagy játszottunk, valahogy mindig elkerüljük egymást, úgyhogy talán a Tatárokba játszottam vele. Tatárok Magyarországban van utoljára, úgyhogy azt is várom.
Mérföldkőhöz érkezett a TTH, így fogalmazott Hajdú László, a Tudomány és Technika háza tulajdonosa, a TTH színpad ötletgazdája azon a sajtótájékoztatón, amit a TTH újonnan avatott Latabár termében tartottak. A TTH színpad életében a mérföldkövet nem csak a kisebb kamaraterem avatása jelenti, hanem az is, hogy ős bemutatót, egy önálló darabot visz színre az új helyszínen a Miskolci Nemzeti Színház társulatának négy tagja. Mindent egy lóra címmel, Csehov darabjaiból kiindulva, Mésző Janna, Rudolf Szonya, Harsányi Attila és Vandul Ferenc készül a május 18-ai rendhagyó produkcióra. A színészek a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be a TTH Latabár termében, az itt készült összeállításunkat hallották.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Heisman Ildikó Szepi idén 40 éve, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház tagja. 1986-ban került a Csodamalomba az alapító tagok egyike. Bábszínészi diplomáját 1992-ben kapta meg. Írással és rendezéssel is foglalkozik, 1995-ben Nívódíjat kapott, és most már egy személyes előadásával is szórakoztatja a közönséget. A kezdetekről, a pályájáról, szakmájáról és a tervekről is beszélgetünk a Kultúra mai adásában, Heisman Ildikóval.
A Csodamalom története az úgy alakult, hogy nagyon-nagyon régen, nem mondom ki az évszámot még ősrobbanás előtt, Korzsényi Tibor a Budapest Bábszínházban dolgozott, mint bábos, de itt a Miskolci Varietében is volt ő táncos komikus. Na és lényeg az, hogy Miskolcon akkor nem volt még bábszínház, amikor Tibor kitalálta, hogy mi lenne, alapítana itt egy ilyen kis egyesületet, és akkor megtalálta a régi malom épületet, a szimfonikus zenekarnak az épületét, és akkor ott őt befogadták tulajdonképpen, hogy ott akkor alapítson egy báb társulatot, és ők már üzemeltek talán egy fél éve, éve, amikor is, tehát így szájról szájra hagyomány útján ment, hogy Tibor keres maga mellé, hát nyilván amatőr embereket, de akik éreznek magukban affinitást, hogy ezt csinálni szeretnék, akkor szívesen várja őket. És itt kezdődik az én történetem, hogy már ők üzemeltek másfél éve körülbelül, amikor is eljutott hozzám is a hír. És hát nyilván. Én énektagozatos voltam általános iskolában is, meg gimnáziumban is, tehát a fellépések, kórustag voltam, tehát nem álltak messze tőlem. És akkor, hát érdekelne. És akkor elmentem egy meghallgatásra, vagy beszélgetésre, és akkor ott mondta nekem Tibor, hogy sajnos most nincs lehetőség, hogy felvegyem, mert eltelített a létszám, viszont a szervező elhagyta őket, ha esetleg volna ehhez kedvem, akkor nagyon szívesen. Hát jó, akkor jó. Várjuk meg a nyár végét, és akkor szeptembertől szeretettel vár. Na, én szeptemberben mentem, amikor is a szervező visszament. Ekkor ott álltam két szék között a földön, ültem inkább, és akkor mondta, hogy de azért járogassak be így próbákra, nézegessem, hogy milyen is ez egyáltalán. És akkor elmentem kis idő múlva egy próbára, ahonnan hiányzott az egyik színésznő, idézőjel, és mondta nekem Tibor, hogy jó, akkor itt van a szövegkönyv, akkor olvasd fel helyette az ő szövegeit. Na, ott vizek szakadtak le rólam, én azt sem tudtam, hogy egyáltalán olvasni tudok-e. És akkor hát két szerep volt, amit fel kellett olvasnom, és akkor úgy próbáljam meg elkülöníteni a hangomat, és hát amennyire így amatőr módon sikerült ez nekem, én így felolvastam a szöveget, és amikor vége lett az olvasópróbának, akkor mondta Tibor, hogy jó, fel vagy véve, bábszínésznek. És hát így kezdődött az én életem. Aztán hál' Istennek, hogy egyre teltek az évek, nyilván gyakorlottabbak lettünk, és igényünk volt arra, hogy valami iskola álljon már mögöttünk, tehát hogy így valamilyen iskolát végezzünk már el, hogy tényleg tudjuk már azt, amit csinálunk úgy igazából. És akkor mi, Tibor összeszedte úgy az embereket, hogy mi elvégeztünk egy báb tanfolyamot, az 1990-ben. Ez két éves tanfolyam volt, úgyhogy mi dolgoztunk mellette, délelőtt letudtuk az előadásokat, és akkor délután pedig végeztük az iskolát, és akkor 92-ben kaptuk meg a bábszínészi oklevelet. Úgyhogy így alakult az életem, így kezdődött, így vagyok hivatásos bábszínész, hát igen, 40 éve. 40. Uff, kimondani is hosszú, vagy sok rossz.
Korábbi ismerettségünkre tekintettel, ha megengedett, tegeződnék az interjúban, köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első szerepeidre?
Jó, én nagyon féltem. Fú, én iszonyatosan izgultam, viszont azt tudom, vagyis hát akkor még nem tudtam, de magamról most már tudatosan tudom, hogy én nagyon humorzsák vagyok, tehát hogy én megpróbálom az ilyen kínos szituációmat is humorral elütni, és ez nagyon sok esetben engem kihúzott az ilyen nagyon félős helyzetből, és jó irányba vitt, tehát hogy nem ilyen kínos humorok lettek, hanem vicces, és akkor ez ugye inspirálta az embert, hogy a közönség vette ezeket a akár mozgatásban, akár kis mellék beszúrt kis mondatokkal is, de hogy vette a közönség, és akkor ez így elkezdett engem olyan irányba terelni, hogy na, tudom én ezt jól is csinálni, meg izgalom nélkül is, és végül is a humorba kapaszkodva lendített át ezen az izgulásos helyzeten az élet, és hát ez a mai napig is ugyanígy megmaradt.
Mondhatjuk, hogy alapító tagja vagy a bábszínháznak?
Mondhatjuk, igen, mert akik előttem már ott voltak a bábszínházban, azok gyakorlatilag nagyon hirtelen le is koptak. Páran maradtunk, akik egészen 92-ig, azért emblematikus 92 mint évszám, mert akkor költöztünk át a Kossuth utcába, a színháznak a volt kamaratermébe. Tehát oda már az a magból nagyon kevesen jöttek, tehát hárman, maximum négyen. de sajnos ők is, van, aki Isten nyugosztály meghalt azóta, de hogy a régi gárdából, akik a Malomból, a Malomba születtünk, én vagyok egyedül.
Minek köszönhető ez, mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy volt egy tanárnőnk, egy bábmozgatás tanárnőnk, aki nagyon gyűlölte azt, hogyha a bábot babának nevezték. És mindig kikérte magának, és ezt annyira a fejünkbe verte, hogy nem baba, ez báb. És hogy minek köszönhető ez, hogy itt vagyok még 40 év múltán is, annak mindig azon gondolkodom, hogy nekem az egész életem, tehát kislányként, felnőtt lányként, ezért néniként, egész életemben az volt a dolgom, hogy babázzak. És hogy ez egy kellettől jobb. Tehát, hogy ez egy annyira, most már azt mondom, hogy könnyű szakma, de hogy könnyű, mert nagyon nehéz. De hogy könnyű, tehát, hogy ez egy jó, tehát egy örök mosoly az élet, egy örök játék az életem, egy örök babázás az életem. Ráadásul ugye nekünk úgy színházban, mint minden máshol, tehát van a nyári szünet, mint a pedagógusoknál, és akkor van egy fizetett szabadság, ami nem az, hogy most én ülök bent egy boltban mondjuk, vagy egy bárhol, napi 8 órában a rekkenő kánikulában, is, hanem nekem van egy nyári szünetem. És szeptemberben újra kezdődik a babázás. Tehát, hogy mi kellettől több?
És mi a nehézség?
Hát a nehézség, van benne fizikális nehézség is, és nyilván van szellemi nehézség is. Egyre jobban a klasszikus paravános bábjáték az elmúló félben van. Mi próbáljuk még mindig tartani, épp ma délelőtt is egy klasszikus paravános bábadás volt, amiben játszottam, de hogy elkezdődtek olyan technikájú előadások is, mint például a bunraku technika, ami nem takarja el egy paraván a bábost, hanem látszik a bábos, és akkor a bunrak az olyan, hogy hátul van egy fogója, és akkor úgy tudja az ember mozgatni, hogy látható a színész. És hát ez jelen esetben földön csúszva, mászva, térdelve, esetenként dobogóra felszaladva, leugrálva, tehát hogy fizikálisan igénybe veszi az embert. Ami nem baj, mert hála jó Istennek, 40 év elmúltával is még csodálatos módon bírom ezt. Nagyon sok kollégámnak és nagyon sok bábosnak betegsége az, hogy a térdei tönkre mennek. Nekem valami, most lekopogom, tisztelt hallgatók, de hogy nekem még bírja a térdem. Úgyhogy ennek örülök, mert most is rengeteg olyan előadásunk van, amiben tényleg csúszunk, mászunk, mint a legutóbbi ilyen nagyon szép előadásunk, a Kis Herceg, amiben hárman mozgatunk folyamatosan egy méter 20 centis a báb, tehát hárman mozgatjuk egyfolytában, és hát esetenként, amikor én vagyok a segítő, akkor nekem a legkisebbre kell összemennem, hogy ne látszak. De bírom, szeretem. Aztán pedig a szellemileg, amikor egy olyan új szerepkörbe csöppen az ember, nyilván koránál fogva azért múlik ez, hogy voltam én Hófehérke, meg voltam én királykisasszony, nyilván koromnál fogva most már inkább a királynő, avagy a büdösbanya, vagy a bármi, ilyen, ami hozzám illik. De amikor egy olyan új szerepkörbe kerül az ember, amit még nem csinált, akkor hát van az a betogy, amikor, hogy most ezt hogy? Én ezt tudom, én ezt? És akkor jön a humorral elütése a dolognak. Tehát, hogy ha jó a rendezője az embernek, akkor ezen olyan gördülékenyen át tudja segíteni az embert, hogy a végén azt gondolom, hogy miért is izgultam én ezen ennyit? De hát ez egészséges, hogy egy színész izgul, mert ha nem izgulna, akkor...
Még ennyi év tapasztalat után is?
Persze. Nem olyan régen. Én nagyon vágytam arra, hogy nekem legyen egy egyszemélyes előadásom. És hál' Istennek van egy barátom, aki nagyon sokszor rendez nálunk a bábszínházban, név szerint György Zoltán Dávid. Imádom. És én addig zsorvákodtam, hogy nekem úgy szeretnék egy egyszemélyes előadást, de könyörgöm, valaki csináljon már nekem egy valami. Na és akkor ő kitalálta, ha van nekem egy macskám, akiről állandóan sztoriztam. És akkor ő kitalálta, hogy mi lenne, ha a macskámról szólna ez az egyszemélyes előadás. Mondom, ez jó, ez izgalmas. Szerzett hozzá egy nagyon-nagyon jó dramaturgot, név szerint Pallai Mara, aki meg is írta ezt a előadást, szövegkönyvét, és elkezdtük próbálni, és hát gyakorlatilag három szerepet játszok benne egyedül. Játszok egy macskát, játszok egy nagyon kövér kis madárkát, és önnön magamat, koromat játszom, tehát egy néni, aki egyedül van otthon, csak a macskája madara van, és akkor befogadja ezt a macskát, név szerint Miskolci Mócsingi Mihályt, mert hogy így hívják a macskámat. És akkor az ő életükről szól, vicces, nagyon-nagyon strapás, humoros, de imádom. Imádom. Nagyon jó játszani. Hát igen. Na ott minden előadás előtt izgulva megyek fel a színpadra. De mindig.
Az előbb már említetted, de szerettem volna kérdezni, hogy hogyan változott tulajdonképpen a szakma az évek, évtizedek alatt?
Hát ez a látszik a színész, ez nagyon, nagyon trendi, hogy ilyen modern kifejezéssel éljek. Ezek mindig ilyen beavató színház jellegű előadások, de nagyon e felé megy a bábszínház, mint olyan. Tehát mint amit említettem, hogy a klasszikus paravános egyre kevesebb, de hogy e felé megy, meg nagyon afelé megy, hogy a bábos kilép a báb színészségből, és mint igazi színész áll a színpadon, és ez a kettő vegyítve van, a bábbal élő színész, aztán tárgyjátékok élő színész, tehát ilyen óriási kutyulék az egész, de nem rossz ez szerintem, tehát jó ez, legalábbis nekem ez az irány tetszik, hogy nyitjuk, jaj, mert te csak bábszínész vagy, elbújsz a paraván mögé, és akkor kész. Hát nem ennyi, hanem sokkal, de sokkal több. Sőt, én azt gondolom, hogy amikor a bábszínész úgymond elhagyja a bábot, és kilép, mint élő színésznek, akkor még az ő dolga nehezítve is van, mert esetenként meg kell fognia a bábot, és akkor bábosként is üzemelni kell, és kontra élő színészként is üzemelni kell, és ezt a kettőt, ezt összhangba kell hozni. Tehát, hogy ez egy nehezítettebb pálya, mint mondjuk egy sima egyszerű színész a nagy színpadon.
A gyerekek figyelmét nehezebb lekötni, van ilyesmi tapasztalatod?
Az a furcsa mostanság, hogy azt gondolná az ember, hogy ugye ebben a modern telefonos, számítógépes, játékos világban a gyerek beül a nézőtérre, és onnantól kezdve 5 perc múlva, mert ugye felgyorsultunk annyira, hogy 5 perc múlva már zsiborog meg, mindent csinál, és nem. És meglepő, hogy nem, hogy annyira, szerintem azért, mert annyira hirtelen más impulzus kapja, hogy egy színházi körülmény között van, és nem nézi a telefonját, és hogy a meglepődöttségtől ül, és odaadja magát, és nézi az előadást, és tehát teljesen halál csöndben, amikor kell, a interakció van, akkor aktív, ha vége van, és tapsolni kell, akkor tudja, érdekes módon, hogy tapsolni kell. Tehát, hogy meglepő ez a fajta dolog, és az is meglepő, hogy a hétvégi matiné előadásainkon, ami ugye a nagy közönség felé van nyitva, tehát jöhet bárki a szombati előadásra, hogy egyre több szülő fogja a kézen a kis gyermekét, és eljön bábszínházba, tehát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ilyen 90%-kal, de telt házasok a hétvégi előadásaink. Úgyhogy én ennek örülök, hogy a számítógépes világ nem vitte el a gyerekeket ebbe a rossz irányba, hanem azért e felé is nyitnak. Úgyhogy remélem ez így is marad, nem jön be semmi plusz újdonság, mert akkor mondjuk robotbáb, mert akkor nekünk annyi.
Megfogalmaztad-e már esetleg magadban, hogy mire vagy a legbüszkébb a pályád során?
Hát igen. Igen. Ha most visszafelé akarok haladni, akkor ez az egyszemélyes Miska Macska előadásom, amire büszke vagyok, és nagyon is szeretem. És akkor még visszafele megyek időben. Volt nekünk egy Rigó Csőr király című előadásunk. Ez egy báb musical. És ezt, aki eljött, Sipos Imre rendezte nálunk ezt az előadást, és Matyi Ágota tervezte, és egy zseniális díszletet talált ki hozzá, ez is Bundra Kubáb, tehát, hogy látszunk mögötte, és hogy ebben én a Ibolyka szerepét kaptam, tehát ő a női főszereplő, és hát ez, mint mondottam, musical. Tehát, hogy itt végre lehetett olyan dalokat énekelni, ami nem, úgymond nem nézem le, de hogy nem gyerekdal, tehát, hogy nem egy kismackó énekel az erdőben, hurrá, hanem tényleg egy musical, tehát ahol tényleg úgy igazából lehetett énekelni, és nagyon sok ismerősöm, aki eljött és megnézte, és mondjuk nem ismert engem a régi életemből, amikor is Svetterén zenekarban voltam énekesnő, hanem csak ezt az előadást látta, hogy ilyen tátott szájjal, tátott szemmel, tátott füllel jöttek, hogy Úristen, neked ilyen hangod van? És hát, mondom, igen, tehát, hogy erre is nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy ezt a fajta lecet is át tudtam ugrani. Úgyhogy én a többi előadást is szeretem, persze, de ami ennyire kiemelkedő, az ez a két előadás.
És van még valami, amit szeretnél elérni, megcsinálni, terved, célod?
Hát, hogy is mondjam, van, de már nem bábos. Én nagyon szeretek horgolni, varni, mindenféle olyan kézi munkát, ami alkotó tevékenység. Nyilván tudom azt, hogy rengeteg fiatal van most már nálunk, és hogy át kell adni a stafétabotot. Tehát, hogy most már, hogy én ezt el is tudom fogadni. Tehát, hogy ez nekem nem esik rosszul, hogyha én mondjuk nem vagyok egy új darabba benne, mert hát dolgozzatok ti. Én már megtettem, amit meg kellett, de hogy, és visszakanyarodjak ez a kézműves tevékenységhez, hát van egy ötletem a jövőre nézve, csak nem tudom, hogy elmondhatom-e. Elmondom. Legyen
így. Köszönjük.
Minden évben van a Báb Színházban gyerekeknek nyári tábor. Ez egy ilyen bábos nyári tábor, 5 napos turnusokban, ami arról szól, hogy megérkeznek a gyerekek, közösen kitaláljuk, hogy milyen mese legyen, úgy, hogy mi írjuk meg. Tehát ott közösen a gyerekkel megírjuk, kifaragjuk a bábot, megcsináljuk a bábot, és akkor fent a Báb Színház színpadán pedig elpróbáljuk ezt a kis művet. Nem kell nagy hosszúságúra gondolni, egy ilyen 5-6 perces kis előadások. És akkor ezt pénteken délután előadjuk a szülőknek. Mindenki boldog, mindenki örül, és mindenki fényképez, és mindenki videózik. Na, és én azt találtam ki, hogy a nyári táborokba érkező gyerekek hozzák be a kinőtt és már nem használt pulcsit, harisnyát, bármit, kiskabátot, akármit. És én ezekből manókat is nagyon szeretek gyártani, de hogy ezekből a kis ruhácskákból, amik bekerülnek esetleg, akkor én ezekből csinálok manót. Tehát, hogy így az egész épületet elmanósítani, de hogy ilyen nem ilyen 10-15 manó, hanem azért ilyen jelentő. Tehát, hogy a plafonról is manó csüngjön, ez a tervem. És akkor nyilván ez egy kis marketing fogás is részemről, mert az, aki behozott egy kis ruhát, akkor biztos eljön előadásra, és meg fogja keresni, hogy melyik manón is van az a kis pulóver, amit most hoztam be, a gyerektővája ott van. Tehát, hogy én ezt nagyon-nagyon bírnám csinálni, ezt nagyon szeret, nyilván szabadidőmben, tehát, hogy ez nem a színészség elhagyásával, de hogy ezt én így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bírnám, ha meg lehetne, ha meg tudnám csinálni. Mert tehát azt látni, hogy valaki megtalálja egy kis fecetkében az ő kis gyerekének a ruháját, szerintem az egy olyan boldogság. Hát ezzel még most fogok majd a igazgatónő elé járulni ezzel az ötletem, mert bízom benne, hogy vevő lesz rá.
Heizmann Ildikó Szepi idén 40 éve, hogy a Miskolci Csodamalom Báb Színház tagja. 1986-ban került a Csodamalomba az alapító tagok egyike. Bábszínészi diplomáját 1992-ben kapta meg. Írással és rendezéssel is foglalkozik, 1995-ben Nívódíjat kapott. És most már egyszemélyes előadásával is szórakoztatja a közönséget. A kezdetekről, a pályájáról, szakmájáról és a tervekről is beszélgettünk a Kultúra mai adásában Heizmann Ildikóval.
Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
Hogy jól ne fájjon, azt nem tanultam még meg. Ha valaki érti, árulja el nekem. Hogy jól ne féljek, hogy jól ne látszom, hogy jól ne tudják, mikor játszom a dal. Mint kisgyerekként a sötét árnyak, a táska neki döntve az ágynak, a szobában gubbasztó rém. Valaki kapcsolja már fel a fényt!
Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospatak,
ahol a tudás élménnyé válik.
Turizmus, gazdaság, informatika, pedagógia, borászat.
Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
itt jövőt építesz.
Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospatak. A tudás forrása.
A tudás forrása.